Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk, a Krisztus Jézustól, Szentlélek közösségében. Ámen. Testvéreim, hallgassuk alázattal Isten hozzánk szóló beszédét, amely által ma megszólít minket az Úr. Írva található az a János írása szerinti evangéliumban, az első fejezet 35-től a 42-ig terjedő verseiben. Alázatos lélekkel helyéteket elfoglalva hallgassuk az igét. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester. Hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akiket hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. A kegyelemnek Szent Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde bennünk gazdagon és áldottan lakozzon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő nagy neve dicsőségére. Gyertek, most imádkozzunk! Hálás a szívünk, Urunk, hogy meghajtjuk magunkat, sőt, leborulunk előtted, és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy a te házadban lehetünk igazán boldogok. A legcsodálatosabb közösség élményt készítetted el a mi számunkra, mert te itt vagy. Még mielőtt bárki is beléphetett volna, te már vártál minket. Keresztre feszített és széttárt karjaiddal, a befogadás teljes jegyével állsz elénk. Szeretnél velünk találkozni, szeretnél bennünket megszólítani. Hála, hála, hála azért te néked. Köszönjük, hogy úgy érkezhettünk ide, ahogy vagyunk. Semmit nem tudtunk lelki, szellemi állapotunkon kozmetikázni. Nem nézünk ki sem jobban, sem szebben, sem ünnepibben, mint ahogy érkezhettünk. De mekkora kegyelem, hogy itt vagyunk, és hogy te veled találkozunk. Köszönjük, hogy igéd már is szól, és fog szólni a továbbiakban is. Hatalmas, szentséges, erőteljes módon épp hozzánk szól, épp minket érint. És köszönjük, hogy nem tudunk elmenekülni előle, sem jobbra, sem balra, sem fel, se le, nincs hova elbújni előle. Köszönjük ezt a határozottságot, amellyel keresel bennünket, és amellyel meg is találsz minket. És köszönjük, Urunk, hogy azért jöhettünk egybe, hogy megosszuk a mi eddigi veled való örvendezésünk tapasztalatát. Az, hogy jó bűnt megvánni a színed előtt, összetörni, sírni és újra csak sírni mindafelett, ami bemocskolt, megszégyenített és tönkretett bennünket. És sírni afölött is, hogy bár már átéltük a tisztulás csodálatos örömét, újra és újra megszennyezted a mi életünket a gonosz, teletett folttal, sömörgőzéssel, holott mi mennyasszonyi szépségbe kellene tündököljünk. Köszönjük, hogy te nem mondtál le arról, hogy valóban azok is vagyunk, és még inkább láthatóvá teszed hogy azzá teszel minket. És köszönjük, Urunk, hogy egyszerűen minden szükségünkre gondot viseltél. Volt kenyér az asztalunkon, volt szükséges védelem. A ruházatunk is megvan, mit enni, mit inni, mivel ruházkodni, maradhat a pogányok gondja. Nekünk a te dicsőítésed öröme maradt. Milyen jó, hogy így van. És szeretnénk elcsendesedni, és szeretnénk, ha megajándékoznál bennünket ebben a közösségben, ezen a héten, hogy az angyalok örömével társuljon a miénk is, a megtérő lelkek felett. Urunk, te ura vagy minden léleknek, akinek most hoztad el a szabadulás pillanatát. Könyörgünk, hadd legyünk imádkozó társai, őket hozzád vívő segítő társak, együtt munkálkodók a te dicsőségedben, és együtt örvendezők az örömlakomán, az általad készítetten. Urunk, nem is tudunk mit mondani, annyi mindent kellene felsorolni, ami miatt hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy komolyan, szentséges komolysággal állhatunk eléd, és hálát mondunk mindazért, amivé lehettünk, és amivé lenni fogunk kegyelmedből. Köszönjük, munkálkodó, alkotó, újjáteremtő és megdicsőítő szeretetedet. Ámen. Istennek népe, halljuk, miként szólít ma bennünket a mi Urunk, úgy, ahogy az írva található a János írása szerinti Szent Evangélium első fejezetének 42. versében, és vezeti őt Jézushoz, vagy az újabb fordítás szerint odavitte őt Jézushoz. Ez Istennek igéje. Hatalmas szeretettel közelít Isten az ő népéhez, és mindig megadja azt a csodát, hogy bár mindig ugyanazt a szeretetet ajándékozza, mégis nekünk, akik nyerjük ezt a szeretetet, újra és újra rá kell csodálkozni arra, hogy még mindig tud valami újat, valami egészen mást is adni Isten a közismert igei üzenetek között is akár, vagy az élethelyzetekben. Így történhet az meg, hogy amikor az evangelizációról, tehát az evangélium olyan szintű továbbadásáról esik szó, ahol egy közösségbe az addig érintetlen, vagy alig az igéről alig hallott emberi szíveket érint meg Isten beszéde. Azt hinné az ember, hogy hát ezt már tudjuk, ezt csak legfeljebb alkalmazni kell. És amikor a készülés rendjén már megkaptam az üzenetet, hogy a Lukács evangéliuma jól ismert 15. fejezetéről szóljon az közöttünk, egyszer csak ott álltam, és kérdeztem, Uram, mit akarsz? Hogy legyen, hogy történjen ez az evangéliumi érintés? Talán nem túlzás ezt a kifejezést, bocsássák meg, ha, és kérem, ne értsük félre. Az evangéliummal való stigmatizálás, azaz, az Jézus öt sebére szokták ezt a kifejezést használni bizonyos egyházi körökben. Hogy érintsük úgy meg, hogy sebezze úgy meg az evangélium az emberi szívet, hogy teljességgel gyógyulni kényszerüljön az evangéliumban. Hogy ne tudjon elmenekülni előle. Hogy pont célba érjen, az ő szívét érintse. És ne tudja azt mondani, hogy á, de jó, hogy a szomszédomnak szólt, de jó, hogy az anyósomnak most jól beolvasott a pap, vagy nem tudom, ez kultúrszintől függően másként szoktuk megfogalmazni, de a lényeg ugyanaz. Hála Istennek, hogy nem engem érintett, én úgy megúsztam, szépen felfele úszhatok, mint a pisztráng a vizen. Nem engem ért. Én azt kívánom, és hiszem, hogy ezt most mindnyájan kívánjuk, hogy senki úgy ne állhasson fel ezek a padokból, vagy akárcsak, ha egy szót is hall, hogy azt nem mondja, hogy itt most valahol keményen eltaláltak. Használom ezt a szót, stigmatizáltak. Mert a helyzet adva van, akárcsak a felolvasott ige szerint. Keresztelő János az ő tanítványi körében a leghűségesebb, a legáldottabb és a legcsodálatosabb evangelizáló munkát végez. Igazán határozott, kemény, a szükséges, tódul is hozzá Judea és Jeruzsálem, mindenki, aki csak él, megszólítja külön ezeket, azokat, társadalmi rétegeket, férfiakat, nőket, nincs olyan közeg, ahol ne hangozna, hogy Isten országa elközelített hozzátok, a fejsze már ott van a fák tövénél, valami kellene történjen, hisz ha nem kivágatol. És hallják is ezt a szót, és alkalomattal bűnbánattal a szívükbe alá is merülnek az emberek, és mégse jön létre egy olyan közösség, amire azt mondhatnánk, hogy ez a tökély, ettől már nem lehet tovább lépni. Ez csak egy előkészítője annak, hogy amikor megjelenik a világ világossága, az élet fejedelme, akkor ő rá nem utasson. Tökéletes tanítóként, minden tanítás lényegében ezt teszi. Rámutat Jézusra, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ez valóban nagy dolog. Ennek vannak szem- és fültanúi, halljuk, két tanítvány is ott van, amikor tételesen legalábbis János őrájuk emlékezik, hogy ők voltak ott. Az egyiket nevesíti is, ez András, azt jelenti maga a név, hogy férfias, erős. Azt is tudjuk, hogy egy Jóna nevű, azaz Galamb nevű embernek a fia, tehát valahol alaptermészetében, bár neve szerint erős és férfias, de olyan félénk is lehet, azért erre az ókorban is sokat adtak. A név az sors meghatározó, nomen omen est. Nem lehet kikerülni azt, ami a névben van. Ha valakinek csaló a neve, az csaló, és gáncsoskodó, és úgy hívják, hogy Jakób. Ha pedig valakinek a neve Jizrael lesz, az harcolt Istennel és emberrel is, más élete van, egy új életet nyert, az egészen más még, hogyha biológiailag ugyanaz az ember is lenne továbbra. Nos, itt is a név meghatározó, egyfajta bevezető ereje van, de tovább kell lépni. Ezért meghallja a Krisztusra mutató bizonyosságot, és elkezdi követni. És amikor az hátrafordul és megkérdezi, hogy mit kerestek, ez is csodálatos, hogy nem egyedül van, hanem van egy társa is. Az nem véletlen, hogy az útra általában mindig társat küld velünk az Úr. A válasz az, hogy szeretnénk meglátni a te életteredet. Szeretnénk megismerni azt, amikor te otthon vagy. Egy kicsit polgáriasítva, bocsássatok meg, hogy egy picit talán humorizálva, szeretnénk látni papucsban. Akkor, amikor elengeded magad, amikor otthon vagy, amikor a feszültségeket kiengeded magadból, hogy teszed? Látjátok, ezért nagyon nehéz evangelizálni a családban, szinte lehetetlenség. Mert ott nem csak Balázsban és fekete ruhában látnak, hanem akkor is látnak, amikor tele vagyok nehézséggel, gonddal, és odaviszem, és újra odaviszem az Úrhoz, és mégis nagyon sokszor elbukok, nagyon sokszor tovább izgulok, idegeskedek, stresszelem magam, emberként viszonyulok hozzá, holott Isten gyermekeként is viszonyulhatnék, átadva a terhet, úgy, hogy ő mondja, tegyem csak az ő vállára azt, és vegyem át az ő terhét, azaz az imádás örömét. Nos, Andrásék követik Jézust, feltöltekeznek nála. Délután 4 óra körültől másnapig ott vannak. Ugye eszünkbe juttatja ez a sajátos légkör gyógyító, feltöltekező alkalom azt az időt, azt a 40 nap és 40 éjszakát, amikor Mózes a Sínai hegyen van, és a mennyei Isten tiszteletre oktattatik. Mindent át kell vegyen, aminek aztán a földi változatát meg is tudja valósítani általa az Úr. Milyen csodálatos az, hogy ez a felkészülés, ez olyan fontos, ez egyszerű paraszti nyelven így mondjuk, hogy a kasza fenése az nem időveszteség. Az szükség ahhoz, hogy a kasza mint egy magától vágja a füvet. Mert hogyha megspórolom azt a pár percet, amíg jól kifenem, vagy kiverem és kifenem a kaszát, akkor halál kéna kaszálás, beleizzadsz, az összes izmod fájni fog. Ha viszont megvan kellően fenve, akkor tényleg magától suhint a kasza. Megy, vág,
és öröm kaszálni. Az egy különleges öröm, tényleg.
Valahogy így van ez is. A feltöltekezés idejét soha nem szabad megspórolni. Az nem időveszteség. Amit Jézussal töltünk, az a feltöltekezés. Jézus nem azt mondja, de beíratlak téged valamilyen speciális kurzusra, egy tréningre, ilyen-olyan képzésre. Persze erre minden szükség van, ez a korunkkal együtt járó magatartásforma. Így kell épülni, így is kell épülni. De nem lehet megspórolni a személyes jelenlétet. Azt, amikor együtt vagyok vele, azt, amikor ő szólít meg, azt, amikor érzem, hogy amikor ő küzd, hogyan küzd az atyánál értem és velem. Ugye szoktunk így bekapcsolódni az isteni áramkörbe, ugye szoktunk így feltöltekezni. Ugye mielőtt valamit is tennénk, mindig feltöltekezünk. Egy letöltött akkumulátor bármilyen jó, használható lenne, még működésképtelen. Mert nincs teletöltve a szükséges energia mennyiséggel, amely aztán berobbantja a motort és elindítja aznak életét. Működésképtelen. Az a keresztény, az Istennek az a népe, amelyik mindig csak szeretne valahol kapni, de nem feltöltekezésként, hanem egyfajta kéjelgéssel, állandóan egyfajta érdekesség hajházással, egyfajta különlegesség vadászással él, az nem biztos, hogy tud szolgálni. Mert a következő pillanatban, amikor kilép az ember, akkor a testvérrel találkozik. Ez egy külön áldása Istennek, hogy még mindig családban élünk és gondolkozunk. A sok-sok modern, meg ultramodern, meg mindenféle eszmei áramlat ellenére még mindig nem kommunákba gondolkozunk. Vagy más emberi együttélési módszereket alkalmazunk, hanem testvért látunk, aki ott van és valamilyen módon szenved. Valami hiányzik az életében. Ő is beletartozik egyébként a jánosi tanítványi körbe. Ő is hallja a valamilyen szinten azt, hogy íme az Isten báránya. De nincs meg ez a személyes kapcsolódás, ez a személyes feltöltekezés, ez a személyes áldott közösség az Úrral. Van viszont Andrásnak a felelőssége. Mennyit vesz át Jézusból? Átveszi az egész életének, a teljességének, az légkör üzenetét is? Vagy csak a szavakat veszi át? És lesz belőle egy ügyes képmutató farizeus? Akikre majd Jézus azt fogja mondani az ilyenekre, hogy amit mondanak, azt ugyan megtegyétek, de amit tesznek, tehát ahogy élnek, azt a világ kincsért se tegyétek, mert az a képmutatás iskolája, az senki nem segít, se rajtuk, se az általuk megszólított testvéren. Azok lehet, hogy érzik a testvér nyomorát, szeretnének is segíteni, de képtelenek, mert üresek, mert nincsenek általam feltöltve, nincsen jelenlétem az életükben. Az evangelizálás, vagy ha úgy tetszik, a gyülekezet építése minden esetben, tehát azzal kezdődik, hogy személyesen valakit feltölt az isteni szeretet. Azzal a gazdagsággal, hogy nem bírja magába tartani, hogy megtaláltuk a Mesiást. Megvan a megoldás. Az emberi társadalom örök kérdés az, hogy mi célból vagyunk a világon. Mit akarunk elérni? És hogyha honfitársamra, Tamásira gondolok, aki ugye azt a választ adja, hogy valahol otthon legyünk benne, akkor azt kell mondanom, hogy ennek a keresztény változata az, hogy Jézusnál otthon legyünk benne. És aki otthon van ebben a világban, mert Jézussal van, annak óriási felelősséget ajándékoz az Úr. A testvért látja meg. Sőt, az ezer idegenben is a leendő testvért fogja látni. És kívánja látni. És kívánja megszólítani. Furcsa, hát szokásra vezetett az Úr, még teológus koromban nagyon-nagyon sokat utaztam alkalmival azokban az években, ez diákságnál bevett szokás volt,
És akkor én egy olyan csendes fogadalmat tettem az Úrnak, ha nekem egyszer nekem lesz egy kis trabicsekem, vagy mit tudom én, egy kis dácsiám valamikor nyugdíjazás előtt, akkor még ilyen volt a perspektíva, akkor én lehetőleg, aki intén mindenkit felveszek. Sokszor ráfáztam már az idők során, mert mindenféle ember bejut a kocsiba. Erről nem akarok beszélni. Tegnap ide jövett is egy hölgy int, és hát fogadalmam eszembe jut, és megállok. Aztán kisül, hogy hát ő a Mária Magdaléna ős foglalkozását üzi. Na mondom, ez evangelizáció indításnak már jobb se lehet. Nem? Testvérem, két vagy három tanú bizonyságára áll meg az igazság. Így olvassuk, nem? Hát az egyik tanú, aki mindig vissza kell igazolja, hogy neki nem tetszik az, amit teszünk, az mindig a gonosz. Az mindig a gonosz. Ő valahogy mindig kell jelezni, hogy ez nem tetszik. Legyen áldott az Úr, hogy ezt a nem túl idős hölgyet sikerült az evangélium által megszólítani. Mindenki elmondta, hogy mivel foglalkozik. Én is elmondtam, hogy mivel foglalkozok. Pontosabban, hogy ki foglalkozik velem. És akkor kérte, hogy álljak meg, hogy kiszálljon. Mondom, hogy innen most nincs kiszállás, amíg meg nem kapja azt, amiért beültette ide az Úr. Érdekes módon azonnal értette, hogy nem valami testi kapcsolat, vagy lelki, vagy nem tudom milyen fertőzésről van szó, hogy ott én kell átadjak valamit, amit ő nem tudott. És akkor azt kezdtem mondogatni neki, hogy ide figyelj, van neked egy vőlegényed. Azt mondja, van neki, Uram, mondom, lehet, de van egy vőlegényed is. Aki a te testedet, lelkedet az örök életre hívta meg. Egy véget nem érő mennyegzőbe. Te neked ahhoz fogalmat sincs, hogy az mekkora öröm. Én is csak úgy kapiskálom, sejtegetem. Miért tolnád el a háztól? Azért, hogy most úgymond a megélhetési bűnözés területén van ennek egy elég szép múltja itt Magyarországon ennek a megfogalmazásnak. Te ugyebár hát próbálj valamit csinálni. Hidd el, nem éri meg. Inkább menj el napszámra. Ha másként nem, gyere a szeretet otthonunkba, minden héten le fogod mosni, meg takarítani az ablakokat. Mert máshoz ugye három osztályon nem sokat lehet kezdeni. De tedd meg! Tedd meg ezt a lépést! Tagadd meg ezt a gonoszt! Nem tudom, sikerült-e stigmatizálni. Vagy elmenekült. Amikor kiszállt, csak bólogott, nagyon csóválta a fejét, hogy milyen szerencsétlen útja volt neki. És én meg hálát adtam az Úrnak, hogy így indít. Hogy észrevéteti velem ezt az emberi roncsot, aki azt hiszi, hogy nagyon jól van, és lehet, hogy nagyon sok ember, aki hasonlóan jól érzi magát, lehet nincsen hasonló bűnben, de valamilyen módon nincs az Úrnál. Miért? Mert még nem töltött vele egy huzamosabb időt, hogy feltöltekezzen vele. Hallhatott róla, de nem vált személyessé, nem vált vérévé, nem vált életformájává az, amit ő mond. Ezért, amikor kilép az ember a világba, ahogy kilép az Úr közeléből, egyből egy testvér talál, vagy egy lehetőség szerint itt. Aki felé ott van az üzenet. Ott van az üzenet. Oda vinni őt Jézushoz. Nem tudjuk megváltoztatni. A legnagyobb szeretettel és legjobb szándékkal se tudjuk megváltoztatni egymást. Sőt, idegesítő az, egyenesen lelki imperializmusnak nevezhet az, amikor valakit úgy lerohannak. Nincs fájdalmasabb annál, mint amikor valakit elkezdenek gyötörni a szeretet nevében. Ahelyett, hogy hagynák, hogy az Úr maga érintse meg, és érintse meg ilyen stigmatizált módon, így sebezze meg az ő szeretetével. Most itt akár az énekek éneke csodálatos nyelvhasználatára is gondolhatunk. Szerelem betege vagyok. Ibn Arabi valamikor a 9. században élt arab orvos azt mondta, hogy akinek Jézus Krisztus a betegsége, az gyógyíthatatlan. Ó, testvérem, hadd kérdezzelek meg, ki lehet téged gyógyítani Krisztusból? A Krisztus szeretetének, élettől duzzadó szeretetének a légköréből. Ki tudsz úgy lépni a világba, hogy ne add át, ne közvetítsd a testvér felé? Megtaláltuk a Mesiást. Azaz, épp azt a felkentet, aki egyedül szabadít minden élethelyzetben, amit megkötözött, minden bűnből. Heidelbergi Káténk bizonyára jól ismert tanítása szerint minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem a sátán minden hatalmából úgy megszabadított, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esett le a fejemről. Mert minden Andrásnak van egy Simonja. Van valaki, akinek csak te mondhatod el, hogy van Mesiás, és te már közösségben megtapasztaltad, tudod, több ezt ám első személy, megtaláltuk a Mesiást, mert megtalálható, és mert ő keresett engem, hisz ott ment el. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy ott megy el Jézus másnap. Mindig karnyújtásnyira van, mindig megtalálható, de nem mindig találja meg az ember. Szóval az külön kegyelem, ha megtaláltuk. Mert akkor valakinek át kell adni ezt az örömhírt. A megtalált Mesiás fölötti öröm olyan, amihez semmi más nem hasonlítható, mert sugárzóvá teszi az életet. Nem csak az tűnik ki belőle, hogy az emberről mindig lesugárzik, kisugárzik, hogy mi van benne. Megfigyelhető, hogy aki például hozamosabb fájdalommal küszködik annak, hogy átalakul egy hatalmas segélykiáltó, felkiáltó jellé az arca, az egész magatartása. De ugyanígy az öröm is kisugárzik, az is meglátszik az emberen, ha valaki boldog és vidám. Nos, a Jézus jelenléte ilyen sugárzóvá tette Andrást. Szóval is mondta, hogy megtaláltuk, meg hihető volt, hogy megtalálta. Másként szólt Simonhoz, mint addig. Simon neve azt jelenti, hogy meghallgatás. Érdekes módon tehát nyitott volt a szíve, hogy meghallja azt, amit a testvére mond. Egyedül János jelzi, hogy először András hallotta meg, és ez a testvér átadta a másiknak az üzenetet. És nekünk is valahol ez a feladatunk, még azzal a kockázattal is, amiről itt olvasunk, ugye, hogy tanultuk annak idején már vallásóráskortól, meg hát maga a Szentírás is, hogy Péter volt az első, kit követett András. Itt meg fordítva van, hogy András volt az első, kit követhetett Péter. András tehát ezzel a rizikóval együtt vállalja ezt az örömhír továbbítást, ezt az evangelizálást, hogy ő az elsőből a második lesz, az örök második. És ez soha nem könnyű. Nem mindegy, hogy első valaki, vagy második. De talán a futottak négy kategóriához tartozik. De ahhoz, hogy a te testvéred Péterré legyen, a Simonból, ahhoz lehet, hogy te második kell legyél, hogy ő lehessen az első. Ugyanezt megéli az ősgyülekezet is, amikor Barnabás maga mellé veszi Pált, mint egy hitelesíti az ő megtérését. Hogy ezt amikor visszafele jönnek a téítői útból, akkor már Pál legyen, Pálon legyen a hangsúly, Pál legyen a központi személyisége emberi vonatkozásban ennek a szolgálati útnak. Milyen különös. Barnabás aztán külön úton, Pál külön úton szolgál, de akkor is ott nyilvánvalóvá válik. Ezt nem könnyű lenyelni az embernek. Nagyon sokszor állítom, hogy ezen bukik el az evangélium személyes meghallatása, átadatása. Ezen bukik el. Nem tudunk az elsőből második helyre visszalépni, hogy a másik, aki eddig sehol nem volt, az első helyre lépjen. Vajon nem kísért bennünket is ez a nehézség? Mi nagyon szeretjük visszahallani visszhangként, amiket mondunk, nem? És egyszer nem minket fognak idézni? Egyszer úgy szólnak majd róla, hogy nem tudom én, a Ja, a Berke, az ifjú Berke Sándornak az édesapja tetszik lenni, vagy a Berke Eszternek az apja tetszik lenni? Nem Berke Eszter a Berke Sándor lánya, hanem fordítva, a lányt említik, mert ők azt ismerték meg, azt szerették meg, attól hallják az evangéliumot, az került a számukra az elsőjére, és én csak egy olyan kis csepp lesz, egy olyan kis ráadás leszek. Egyfajta appendix. Tudom-e ezt vállalni az evangéliumért? Tudd meg, hogy Isten országában olyan csoda történik, hogy Keresztelő Jánosról azt mondja Jézus, hogy az asszonytól születettek közül nagyobb nincs. De a legkisebb Isten országában nagyobb nálán. Azaz ő is csak kegyelemből jut be. És még ezt is csendesen és alázattal mondom, hogy ugyanez áll akár Jézus édesanyjára is. És ezt a lehető legnagyobb Mária iránti tisztelettel mondom, és ezt gondolom jól értitek. Csak kegyelemből és hitáltal. Semmi érdem. Lehet, hogy nem leszel első, lehet, hogy második, vagy ki tudja, hanyadik leszel a sorrendben, de az az egyetlen feladat, ami miatt tulajdonképpen Andrást elhívja Jézus, hogy oda vezesse hitelesen az ő testvérét, az csak András végezhette el. Ezt az egyetlen esélyt kérem ma mindönk számára, és ezen a héten újra és újra mindönk számára, hogy azt az egyet, azt a Simont, azt a meghallgatást, akinek most jött el a szabadulás csodálatos órája, azt idehozhassa, azaz az Úrhoz vigye. Ne hozzám, ne te hozzád, mint ahogy András se kapcsolta az ő testvér, és azt nem mondta neki, na ide figyelj, mostantól kezdve ez a dogmatikai irány, én megmondom neked a tutit, te pedig majd szépen bólogasz, legfeljebb te újra csomagolod, és megfelelően tárod a többiek elé. De a szürke eminenciás mégiscsak én ezek, ne feledd, általam jutottál Jézushoz. Igaz, milyen sok minden meggátolhatja az evangélium áldott és örömteli áradását? A hívők között, a szívekben. A világról nincs mit mondani. Isten országa a hívőké. És a hívők pedig, hogy ezt egy nagyon érdekes megállapításában a prédikátorok fejedelme Spurgeon mondta, hát a mennyeknek országában elég sok kutyaszalonna van. Sőt, csak kutyaszalonna van. És azáltal is történik ez ilyen különösen, ilyen csodálatosan, hogy nem véletlen az, ha valaki megtalálja a Mesiást, mert vele van, mert annak szeretett légköre átitatódik, és elkezd belőle sugározni, és akkor is arról beszél, ha nem arról beszél. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, testvéreim, meg ne botránkozzatok. Mindegy, hogy a portugál-magyar meccsnek az eredményéről, eredménytelenségéről beszélek nektek, vagy egyébről, ha nem Krisztus sugárzik át rajta, akkor az igéről való bizonyságtételem is hamis. És akkor ne hallgasd meg. Kérlek, ne hallgasd meg. Csak akkor, ha meggyőződésed szerint az Úr lelke megvilágosít, hogy hiteles, amit mondok. Mert ő teszi azzá, és ő teszi rá a pecsétet. Nagyon sokat veszít a Krisztus Anya Szent Egyháza akkor, amikor indulásból hitelesnek tekinti magát. A kegyelem ura hitelessé teheti, ráteheti a pecsétet. De csak így. Mert amikor oda kerül aztán Jézus elé a testvér, akit András visz oda, akkor Jézus nagyon rövidre fogja, és azt mondja, tudom, ki vagy, egy gyáva galamnak vagy a meghallgatás fia, de nem maradsz ez. Te rád olyan hatalmas feladat hárul, hogy te kősziklaként minden elképzelhető méret felett fogod hordozni a terhet. Téged kemény teherhordozásra rendellek. Te nem inoghatsz. Egészen odáig, amíg a római vesztőhelyen földi életed utolsó szuszanásnyi pillanatát kapod, te ilyen kőszikla fogsz lenni. Nem önmagadtól, hanem hogy mindig azzá teszlek. Nem tudsz tőlem más lenni, mert nekem így van rád szükségem. Te így leszel igazán teljesen boldog, így leszel Isten gyermeke, így leszel örömteli közösségé. Néhány évvel ezelőtt egy kis amerikai gyülekezetbe hallogattam egy utólag egy hangfelvételt egy szolgálatról, és a legkülönösebb számomra nem is az volt, amit mondtak, mert nagyon tiszta evangéliumi tanítás volt, de a végén elhangzik egy kérdés. A Magyarországról odalátogató lelkész azt kérdi, hogy hányan vannak a gyülekezetben. Azt mondja a lelkész, most már vagyunk 195-6-an. Azt mondja a lelkész, hogy meg sem merem kérdezni, hogy akkor van-e misszionáriusok. Hát azt mondja, hogy ne, 195. Mindenki az, mert az Úr lelke megérintette. Legalább egy valaki felé, az ő Simonja felé csak ő nyithat. Csak ő szólhat. Csak ő élhet hitelesen. Hogy ez volt, és az lett az Úr jelenlétében. És ez a kettős prédikáció, amit mond, és ahogy él, ez meggyőző. És akkor Simon odaáll Jézus elé, és megtudja, hogy kicsoda, és azt is megtudja, hogy mivé kell legyen. Azt hiszem, ez mindünk számára a legboldogítóbb, amikor tudjuk, hogy mi célra, konkrétan mi végre vagyunk a világon. És az Úr vezetésével ez meg is történik. Testvéreim, a közvetítés öröméről szerettem volna bizonyságot tenni, mert korunk nagy és elengedhetetlen élménye az, hogy a régiek még így mondták, hogy navigare necesse, azaz szükséges a hajózás, nem lehet kikerülni, hajóra, tengerre kell szállni, enélkül nem létezik kereskedelem, nem létezik élet. Ma talán így mondanánk, hogy kommunikare necesse ezt. Közlekedni kell, egymás felé kell nyitni, el kell mondani, legalább azt az egyetlen döntőt, ha az az életemben megtaláltuk a Mesiást. És akkor már kegyelemből Simonba elindul valami, hogy akkor ő is megtalálja. Vezethetővé válik. Addig kételyé lehettek, tele volt kérdéssel, ki ez, mit akar. Nem oldódott meg így se semmi. A mi generációnknak, az idősebbeknek általában egy hatalmas, hát, hogy így mondjam, csalódottság élményünk van. Különböző ideológiákat súlykoltak belénk, jól, rosszul. Itt-ott még hihetővé is tették. És a végén mindig minden bukott. Mi már nagyon nehezen hiszünk bárkinek is. De ha a szó mellett az élet is bizonyságot tesz, csoda történik. És kőszikla lehet az, akit Isten kősziklává tesz az ő anyaszent egyházában, az ő népe közösségében. Gyertek, ezt a szinte lehetetlennek számunkra az is, de amúgy lehetetlennek tűnő esélyt kérjük el az Úrtól. És próbáljuk meg is élni azt. Ámen. Dicsőség legyen te néked, Urunk, hogy arra vetted utadat, amerre Keresztelő János és tanítványi serege együtt volt, és hallhatták a reád mutató bizonyosságot, hogy te vagy az Isten báránya, bűnöket elvevő áldozati bárány. És köszönjük, Urunk, hogy a lélek tovább munkálkodott a tanítványok szívében, és azok kívántak veled együtt lenni, a te otthonod, a te legszemélyesebb jelenléted, élettered gazdagságával feltöltekezni. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy aztán testvért találtak, akinek bizonyságot tehettek messiási voltodról, és annak megtalálásáról, kegyelemből, hogy aztán oda vihessék a testvért, hogy lelki testvéré is a te néped közösségévé váljon. Köszönjük, Urunk, hogy az Anyaszentegyházban, a te néped közösségében ezt a csodálatos eseménysort ajándékozod nekünk. Köszönjük, hogy feltöltekezés nélkül nincs öröm, Nincs szava hihető bizonyságtétel, de nálad van, és te megajándékozol bennünket azzal, ami ma, most, vagy ezen az elkövetkezendő héten is számunkra hiteles magatartás lesz. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy szent bátorságot is vegyünk megszólítani azt, akit te meg akarsz hívni, és akit te meg akarsz ajándékozni. Lehetetlenség az új életet emberi erővel hitelesen gyakorolni, de csodálatos örömforrása a életünknek, amikor te jelen vagy. Köszönjük, hogy ígéreted szerint ezt meg is fogod tenni. Velünk maradsz a világ végezetéig. Alázattal könyörgünk a mi közösségünket, a mi népünk közösségét, Anyaszent Egyházunk közösségét, a más hit felekezetekben, de szintén téged imádók közösségét, mint más akolban lévő testvérek közösségét, az egész emberiség nagy közösségét, mint ránk bízott drága feladatot, hadd említsük most színed előtt. Köszönjük, Urunk, hogy te terheket és gondokat adsz nekünk, elhordozhatatlanokat, hogy átadjuk azokat te néked, hogy még inkább keressük a te közelségedet. És olyan csodálatos, amikor még szánkba sincs a szó, és te már megoldottad, te indítod a mi életünket. Könyörülj rajtunk, hogy bizonságtevőid lehessünk ezen a héten. Ne csak a vendég, lelki pásztor, a te üzeneted iratközlője, de mindnyájan váljunk személyes, megérintett, a te szeretetettől megsebzett, és abban ki nem gyógyuló népeddé. Ajándékozz meg a te örömöddel, Urunk, hadd legyen ez bizonysága annak, hogy itt vagy, hogy a gondok ellenére, a terhek ellenére örülni tudjunk. Színed elé visszük ezt a társadalmat, hatalmas szakadékok, borzalmas sebek vannak, szinte kibékíthetetlen ellentétek és emberi közösségek feszülnek egymásnak. Kevés bármilyen jó szándékú politikai akarat a gyógyításhoz, a mássáválláshoz. De te meg tudod azt adni, hogy megújult emberek péteri kősziklaként alapokká váljanak, és a ráépülő téglák és kövek, azok a te anyaszent egyházad egységét, teljességét tökéletesen épített, biztonságos védelmét kínálják. Köszönjük, Urunk, hogy te a te népedet társadalom alakító, fejlesztő és fogalmazó közegé tetted, értékteremtő, értékmentő és továbbító, csodálatos közösségé. És köszönjük, hogy ebben nekünk is helyünk van, sőt, ami szinte hihetetlen, te ezt nélkülünk nem akarod csinálni. Megtehetnéd az angyalok által is, vagy egyéb üdvözült lelkek által is. De csodálatos módon minket hívsz, és általunk akarsz hatni, családban, közösségben, testvér felé, ellenség felé, szabadon élők felé, börtönben élők felé, különböző társadalmi rendű rangú emberi közösségek felé. Köszönjük, hogy ilyen csodálatosan gazdag a mi munkánk, a mi szolgálati palettánk, bárcsak tudnánk megtalálni benne valóban a helyünket. Áldassék nagy neved azért is, hogy a mi közösségünkben oly gazdag lelki életet élhetünk. Annyi csodálatos alkalom van az épülésre és építésre, az egymás iránti szeretet gyakorlására. Köszönjük, Urunk, hogy ez a gyülekezet benned élhet, általad virulhat, és téged dicsőíthet, ha minduntalan megalázkodik előtted, és láthatja, nélküled semmik vagyunk. Áldassék, Úrunk, a te neved, és vezess bennünket továbbra is kijelentésed gazdagsága szerint. Úgy, ahogy megígérted, és ahogy örömmel el is fogadhatjuk, dicsőségről dicsőségre. Ámen. Fogadjuk az áldást.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet te néked.
Amen.